Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét, Ézsaiás proféta könyvének 55. fejezetéből. A 6. és 11. versek közötti szakaszt olvasom a következőképpen. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el útját a bűnös és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki. Istenünkhöz, mert kész megbocsájtani. Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim. Így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek. Ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Eddig Istennek írott igéje. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, keressétek az Urat, ami megtalálható. Mi az, amit mi keresünk? Mi az, ami motivál minket? Milyen életet szeretnénk? Mi teszi az életünket egészé, jobbá, szebbé? Mi lenne jó nekünk? Ezek olyan kérdések, amit azt gondolom, hogy sokszor és sokféleképpen járunk végig, különböző élethelyzetekben, és hát igen, olyan válaszokat találunk is rájuk mindig. És mégis mindig van még valami, ami hiányzik. Tudom, hogy már idéztem a kedves testvéreknek Váci Mihály Valami nincs sehol című versét, most megtenném újra. Nem az egész verset, csak egy-egy részletét. Süvítenek napjaink a forró sortüzek. Valamit minden nap elmulasztunk. Robotolunk lélekszakadva jótevőn, és valamit minden tettben elmulasztunk. Áldozódunk a szerelemben egy életen át, és valamit minden csókban elmulasztunk. Jól akadsz, fuldoklásik a gyönyörökkel, az életből hiányzik valami. Hiába vágysz az emberi teljességre, mert az emberből hiányzik valami. Hiába reménykedsz a megváltó egészben, mert az egészből hiányzik valami. A mindenségből hiányzik egy csillag, a mindenségből hiányzik valami. A világból hiányzik a mi világunk, a világból hiányzik valami. És nem olvasom fel az egész verset, a házi feladat megkeresni és elmerülni benne egy picit. De azt gondolom, hogy Váci Mihály szépen fogalmazza meg azt, amit nagyon sokszor érzünk, tapasztalunk, hogy valami nem egész. Hogy nem vagyok a helyemen, hogy hiányzik belőlem valami, hogy a környezetemből hiányzik valami, és azt gondolom, kedves testvérek, hogy ezt mind vagy így, vagy úgy, de időről időre átéljük. Ézsaiás könyve szerintem a nagy felismeréseknek a könyve a Bibliában. De az én nagy felismerésem a nyáron, mikor újraolvastam, az az volt, hogy van a fejemben egy kép Ézsaiásról, a nagy proféták egyikéről, ami valószínűleg nincsen átfedésben a kortársak képével Ézsaiásról. Számtalan olyan pontja van a könyvnek, ami egy-egy megjegyzést tesz arra, hogy azok a kedves zsidó emberek, akiknek Ézsaiás a maga proféciáit és az Isten igéjét elviszi, azok a fülük botját sem mozgatják Ézsaiásra. Olyan is van, hogy kigúnyolják, hogy megalázzák, de legtöbbször úgy legyintenek rá. Nekem a nyáron ez egy ilyen nagy felismerés volt, hogy hát de ő az Ézsaiás. És akkor ezek szerint a kortársak meg nem igazán foglalkoztak vele. Vagy csak részben. Akkor, amikor nagyon meg volt recsenve mindenki. Keressétek az Urat, ami megtalálható. És én látom magam előtt a szituációt, hogy Ézsaiás minden lelkesedésével kiáll, hogy megszólítsa a népet, és átadja azt az igét, amit az Isten rábízott, és akkor a nép meg legyint, hogy hát de nem most Ézsaiás, hát most éppen megyünk haza a fogságból, kitört a szekérkerék, fel kell falazni a jeruzsálemi várfalat, itt vannak ezek a szerencsétlen samáriaiak, azokkal is kezdeni kéne valamit, meg Perzsiával meg kéne kötni végre az alkut, hogy akkor hogyan fogunk mi itt létezni, és mit kér cserébe. Szombaton a zsinagógában valamit mondjál, de haladjunk már. Csomó minden más van, amivel most úgy foglalkozni kell. És kedves testvérek, én ennek látom egy picit a 21. századi áthallásait, meg hasonló szituációit. Az előző szolgálati helyemen volt egy olyan szituációnk, hogy sokan panaszkodtak arra, hogy korán van az Isten tisztelet. És akkor én mondtam, hogy hát akkor változtassuk meg, hogy mikor van az Isten tisztelet. Nekem olyan mindegy, hogy reggel 8-ra vagy délután 2-re megyek át Vanyolára. Hát szomszéd falu, 7 kilométer, ha kocsi lerobban, akkor 20 perc biciklivel, tehát teljesen mindegy. Hát megváltoztattuk. A csapatnak az a fele, aki arra panaszkodott, hogy korán van az Isten tisztelet, az nem jött el, de cserébe kialakult egy olyan szekció, aki közölte, hogy hát de olyankor főzök, tisztelendő úr. És visszaraktuk reggel 8-ra az Isten tiszteletet. Aztán a másik, amit szeretettel osztok meg a testvérekkel, az az, hogy nagyon sok olyan beszélgetésben van részem, amikor lelkészi hivatásomtól teljesen függetlenül próbálok valamit elintézni. Elmegyek a bankba, mint magánember, vagy feladok egy csekket a postán, vagy csak keresek egy vízvezetékszerelőt. És aztán az ember néha bele botlik templomtól távol szakadt atyám fiaiba, és hát vannak olyan helyzetek, amikor azért az ember csak lebukik, hogy lelkész, mert megkérdezik, hogy mivel foglalkozik, meg nem tudom, a babaváró hitelt intézni nem lehetett, úgyhogy nem viszek kereseti igazolást. Azon meg ugye rajta van, hogy ki a munkáltatóm, na nem az igazi, hanem a törvényesen bejegyzett jogi személyiség. Tehát az evangélikus egyház, nem az Úristen. És van egy csomó olyan helyzet, amikor oda kanyarodnak az emberek, hogy ők miért nem járnak templomba. Mint hogyha ezt meg kellene nekem magyarázni, hogy ő miért nem jár templomba. És mindig azon gondolkodok ezekben a helyzetekben, hogy miért érzik elvárásképpen, hogy ezt megmagyarázzák nekem. Én ugyanis azt gondolom, hogy templomban nem lehet, illetve lehet, csak nem jó elvárásból járni. Az Isten kapcsolatot nem jó elvárásból építeni. Az elvárás az ugyanis kényszer. És a kényszer az nagyon ritkán szüli meg azt a belső elköteleződést, ami igazából minőségben kell ahhoz, hogy az embernek jó Isten kapcsolata legyen. Szerintem a kényszer nem jó itt. És éppen ezért nem is szoktam soha semmilyen megjegyzést ilyenkor tenni, mert úgy vagyok vele, hogy én örülök mindenkinek, aki itt van, várok mindenkit nagyon nagy szeretettel, de valójában a testvérek nem nekem tartoznak számadásra az Isten kapcsolatukról, hanem maguknak, meg a jó Istennek. És az a nagyon izgalmas ezekben a beszélgetésekben, amikor jönnek a kifogások, hogy miért nem jön valaki templomban, hogy mindig azon gondolkodok, hogy én csinálok valamit rosszul, és bármennyire is nem szeretnék elvárásokat táplálni az embereknek, valami olyan grimasz mégiscsak kiül az arcomra, amiről azt hiszik, hogy akkor most magyarázkodni kell, vagy úgy működik mindenki, mint ahogy én is működök, mikor kifogást keresek. Mikor keresek kifogást magamnak, akkor, amikor tudom, hogy valami nincsen rendjén, de baromira szeretnék nem ludas lenni a dologban. És akkor elkezdek valami olyat keresni, ami a felmentésnek az illúzióját el tudja mondani nekem. Azért nem csináltam meg, mert, azért nem úgy sikerült, mert, és akkor, ha jó kifogást találok, a jó kifogásban az a gyönyörű kedves testvérek, hogy el tudjuk hinni. És akkor egyből felment az alól a vád alól, amit egyébként nagyon sok esetben saját magamnak fogalmazok meg. Szóval, hogy miért nem járunk templomba, és jönnek a kifogások. És ezek ilyen ézsaiási helyzetek. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hát, de vasárnap délelőtt focizik a gyerek. Hát, nem tudunk elmenni délelőtt Isten tiszteletre. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hát, de egész nap dolgoztam, most érem utol magamat a kertben. Keressétek az Urat, amíg megtalálható, és akkor jön még egy csomó minden más. És az az egészben az izgalmas, kedves testvérek, hogy ebben a keressétek az Urat, amíg megtalálható felkiáltásában Ézsaiásnak valójában nem egy feladat kijelölés van. Ebben nincsen kényszer. Ez egy tényközlés. Addig keressétek, amíg megtalálható, mert most van rá lehetőségetek. De nem mindig lesz. Mert az időtök fogy. Fogy a történelemnek az ideje. Mi már nem fogjuk megélni, de a tudomány jelenlegi állása alapján előbb-utóbb a naprendszer közepe egy kicsit átstruktúrálja magát. Pár milliárd év múlva ezen a bolygón már nem lesz élet. És vagy az én személyes időm is. És ilyenkor mindig elgondolkodok azon, kedves testvérek, amikor idáig elérünk, hogy tömködjük az ilyen-olyan hiányainkra, a kis pazül darabjainkat bele az életünkbe, próbálunk valami nagyon praktikus megoldást találni a problémáinkra, ami olyan kézzelfogható, meg olyan én csináltam meg szaga van, meg tudok hozzá kötődni és ragaszkodni. De valójában a nagy hiányokra általában nem bennünk van a válasz. És akkor ilyenkor elgondolkodható, hogy az időnket hogyan osztjuk be. Tudom, hogy mindenki benne van a mókuskerékben. Mert egész egyszerűen nem tudjuk tőle függetleníteni magunkat. Aki dolgozik, az dolgozik egy héten heti 40-60 órát, attól függ, hogy 8 vagy 12 órában dolgozik. És akkor még nem számoltam azzal, hogy a munkahelyére lehet, hogy el is kell jutnia, haza is kell onnan mennie. Aki már nyugdíjas, és örülhetne a jól megérdemelt pihenésnek, ő látja, hogy a gyerekei, unokái mivel örlődnek, és próbál nekik besegíteni ott, ahol csak tud. Tudom, mert az én édesanyám és édesapám is így működik. Szerintem édesanyámnak soha nem volt olyan feszes heti beosztása, mint amióta 4 unokája van. Pedig rengeteget dolgozott életében, és megy az idő. És néha megvan az a csapda, meg az a gondolati illúzió, hogy a munkánkért pénzt kapunk, és a pénzünket majd elköltjük, meg abból exaktálunk, de azért érdemes végig gondolni azt, hogyha én egy nap 8 órát vagyok a munkahelyemen. Na jó, én lelkészként nem, mert én 8 órát sehol nem vagyok állandóan, de hogy ha egy átlag ember 8 órát van a munkahelyén, akkor a családjára nap végén jut 2-3 órája. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy Isten kapcsolat, ez csak az, hogy Vacsora készítés közben megkérdezhetem a gyereket, hogy mi volt az iskolában. Vagy miután a gyerekeket lefektettük és elaltattuk, akkor a alvás, megrovás terhe mellett esetleg a feleségemmel válthatunk egy-két szót egymással, hogy egyébként kivel mi van. És úgy néha elgondolkodok, hogy nem is biztos, hogy a munkáért fizetnek bennünket, hanem az időnket fizetik ki, amit mi a munkahelyünkön költünk el. És a munkatársainkat sok esetben jobban, vagy több időt töltünk a munkatársainkkal, ha jobban nem is ismerjük őket, de több időt töltünk a munkatársainkkal, mint azokkal, akiket szeretünk. És akkor ugye eszembe jut az a mondat, hogy ha a salkos gyarapíts, és a haza fényre derül, ha már így irodalmat idézgetünk igehirdetésben, és az az emberi tapasztalat, hogy nincs idő hatni, alkotni és gyarapítani. Mert mókuskerék van. És kedves testvérek, én senkit nem szeretnék egy igehirdetésben motiválni az aktuális világrend ellen, mert az nem keresztény feladat, és nem keresztény hozzáállás. És még csak arra sem motiválok senkit, hogy rúgjuk fel a rendszert, főleg úgy, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz utána. Arra viszont motiválnék mindenkit, hogy váltson nézőpontot. Ugyanis az, hogy mi a prioritás az életemben, meg az életünkben, azt mi dönthetjük el. És higgyük el azt, hogy az Istent keresni, és az Istent kutatni, az nem kidobott idő. Azt elfogadom, hogy nem egyszerű. De erre azt tudom mondani, hogy akinek abba törik bele a bicskája, hogy Bibliát olvas, és feladja, mert bonyolult a szöveg, vagy abba törik bele a bicskája, hogy minden nap imádkozzon, és előbb-utóbb nem megy, mert olyan érzelmi állapotban van, vagy azt érzi, hogy nem tud imádkozni. Nekik azt tudom mondani, hogy menjenek el egy gymbe, és kérdezzék meg az ottani személyi edzőt, hogy ő milyen szempontok alapján és hogyan építi fel a klienseinek az edzéstervet. Ugyanis egy jó személyi edző, kedves testvérek, hogyha valaki nekiáll edzeni, akkor nem a 150 kilós súlyokra mutat rá először, hogy akkor azt tessék emelgetni. Hanem felméri, hogy ki hol áll, megnézi, hogy hol van a fizikai teljesítőképességnek a határa, és ahhoz lövi be azt a teljesítményt, amit elvár utána az edzés során a kliensektől. És aztán fokozza a teljesítményt, és aztán fokozza az elvárásokat. Lehet, hogy valaki majd eljut a 150 kilós súlyokig, de az is lehet, hogy a fél kilós súlyokkal kell kezdeni. Egy dolog viszont biztos, hogy kell a történetben rendszeresség. Ha havonta egyszer rám jön az 5 perc, hogy elmenjek edzeni, az lehet, hogy kifáraszt, meg kimerít, de eredményt nem fog hozni. Ha így működik a testünk, akkor ne gondoljuk azt, hogy nem működik így a lelkünk. A rendszeresség mindennek a kulcsa. Nem megy a bibliaolvasás, jó, akkor talán fújjunk egyet, és kezdjük piciben. Vegyünk egy bibliaolvasó útmutatót, és olvassuk el csak azt a két ige verset, amit az kihoz. Ha azon már túl vagyunk, és az már minden napunknak a része, és egy kicsit gondolkodunk rajta, akkor nézzük meg azt a két olvasmányt, amit alatta hoz az útmutató. Ha már ez is megy, akkor neki lehet állni, nem tudom, végigolvasni az evangéliumokat. És arra attól nagyon óvnék mindenkit, hogy a Bibliát úgy olvassuk, ahogy egy regényt, hogy elkezdjük az elején és befejezzük a végén. Két dolog miatt. Ezek sokszor 5000 éves szövegek. Teljesen máshol vagyunk fejben és agyban. És vissza kell lassulni ezekhez a történetekhez. Másrészt pedig, főleg az Ószövetség, az nem keletkezési időrendi sorrendben van bekötve a Bibliába, hanem abban a sorrendben, ahogy azt pár ezer évvel ezelőtt az akkori egyház vagy gyülekezeti gyakorlat jónak vélte. És emiatt aztán vannak benne káoszok, és ugrálni kell, de hogy kezdjük el picibe. Az imádság ugyanez. Kezdjük el picibe. Mondjam el a mi atyánkot, azt viszonylag könnyű megtanulni. Gréta minden hittan óra elején el akarja mondani, akkor is, ha nem azt imádkozzunk. Tanuljon meg az apostoli hitvallást, azt is viszonylag egyszerű megtanulni. Csapjan fel a Zsoltárok könyvét, van benne 150 imádság. Bármelyiket el lehet olvasni és mondani. És aztán idővel eljut az ember arra a szintre, hogy meg tudja fogalmazni a saját gondolatait, a saját imádságait, de ahhoz kell a rendszeresség. És kedves testvérek, higgyük el azt, hogy az Istent keresni nem kidobott idő. Luther azt mondotta, volt egyszer egy levelében, hogy ma sok dolgom lesz, úgyhogy sokat kell imádkoznom. Semmi másra nem emlékszek a leveléből. Erre az egy mondatra viszont igen. Mert az egész gondolatnak a lényege, az pont abban áll, hogy meg kell találni az életünknek a megfelelő medret és kerékvágást. És a mókuskerékben, mikor kapkodás van, mikor rohanunk, akkor nagyon sok olyan dologra elfolyik közben az energia, ami egyébként nem is fontos. Annak hisszük, meg a világ annak láttatja, meg azt gondoljuk, hogy ha mások is így csinálják, akkor nekünk is így kell. Mit fog majd mondani a falu népe? És általában a falu népe egyébként nem mond semmit. Ki kell jelölni a prioritásokat. És higgyük el azt, hogyha az Isten keresés a prioritások között felül helyezkedik el, és nem a futottak még kategóriában, akkor előbb-utóbb észre fogjuk venni, hogy az Isten nem csak szórja azt a magot, amiről az oltár előtti imádságban szó volt, hanem az a mag, az alakít is. Az formál is. És hogyha alakít és formál, akkor észre fogom venni azt, hogy ahogy rendeződik a kapcsolatom az Úristennel, úgy rendeződik a kapcsolatom a környezetemmel. Helyére kerülnek azok az emberi konfliktusok, amire nem tudom magamtól a megoldást. Megfogalmazódik az a gondolat, az a döntés, amit lehet, hogy évek óta kerülgetek magamban, és nem merek kimondani, és az Isten meg rávilágít, vagy pont fordítva. Régóta meg akarok hozni egy döntést, és az Isten rávilágít, hogy a lehető legrosszabb döntést szeretnéd meghozni. Mert hogyha kapcsolatban vagyok az Istennel, és nem távol vagyok tőle, hanem keresem, amíg megtalálható, akkor az Isten alakítja az életemet, és az életembe, kedves testvérek, minden bele tartozik. Lehet, hogy le fog nyírválni belőle dolgokat, meg sallangot. De hogy a helyére fogja vinni. Az Istent keresni, az kegyelem. Az Istent keresni, az lehetőség. És az Istent keresni, kedves testvérek, az nem kidobott idő, vagy elpazarolt idő. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. A kérdés csak az, hogy mi élünk-e az Isten keresés aktuális kegyelmével. Imádkozzunk! Úrunk Istenünk, köszönjük neked a lehetőséget, hogy megszólíthatunk, hogy még van rá időnk, lehetőségünk. Nem zárkóztál el, nem vonultál el, hanem szólítasz, hívsz és vársz bennünket. Nagyon sokszor nehéz a zajok közepette rád figyelni, a feladatainkat jól beosztani, az időnket nem elpazarolni, hanem megfelelő dolgokra költeni. Ezért téged kérünk arra, hogy ragadd meg a szívünket. Szülessen benne elköteleződés, és merjük azt mondani, hogy a veled való kapcsolat, a hozzád való kötődés az igenis fontos, az a mindennapjainknak része. Az dolgozik az emberben minden praktikus probléma megoldás közepette, mert nekünk megadatott az a kegyelem, hogy hozzád tartozunk. Amen.
Valami nincs sehol. Süvítnek napjaink a forró sortüzek. Valamit minden nap elmulasztunk. Robotolunk lélekszakadva, jót tevőn, s valamit minden tettben elmulasztunk. Áldozódunk a szerelemben egy életen át, s valamit minden csókban elmulasztunk. Mert valami hiányzik minden ölelésből, minden csókból hiányzik valami. Hiába alkotjuk meg, s vívunk érte naponta, minden szerelemből hiányzik valami. Hiába verekszünk érte halálig, a miénk is a boldogságból hiányzik valami. Jól lakhatsz fuldoklásig a gyönyörökkel, az életedből hiányzik valami. Hiába vágysz az emberi teljességre, mert az emberből hiányzik valami. Hiába reménykedsz a megváltó egészben, mert az egészből hiányzik valami. A mindenségből hiányzik egy csillag, a mindenségből hiányzik valami. A világból hiányzik a mi világunk, a világból hiányzik valami. Az égboltról hiányzik egy sugár, felőlünk hiányzik valami. A földből hiányzik egy talp alatnyi föld, talpunk alól hiányzik valami. Pedig így szólt az ígéret a múltból. Valahol, valamikor, valami. Hitették a bölcsek, hitték a hívők. Mióta élünk, e hitetést hallani. De már reánk tört a tudás, valami nincs sehol. És a mi dolgunk kezd bevallani, és keresni azt, amit már nem szabad senkinek elmulasztani. Újra kell kezdeni mindent. Minden szót újra kimondani. Újra kezdeni minden ölelést. Minden szerelmet újra kibontani, újra kezdeni minden művet és minden életet, kezünket mindenkinek újra oda nyújtani. Újra kezdeni mindent a világon. Megteremteni, ami nincs sehol, de itt van mindnyájunkban mégis, belőlünk sürgetve dalol, újra hiteti, hogy eljön valami. Valamikor, valahol.